Mit gondolsz, kedves hallgató, a te kis állatod boldog melletted? Vajon megítélhető ez objektíven? A mai adás vendége Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetője, állatvédelemben is járatos szakemberként azon kevesek közé tartozik, aki tudja erre a kérdésre a választ, és ezt a tudást meg is osztja velünk ebben az adásban. Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdi. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. Szia Kinga, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Éva, köszöntöm a hallgatókat.
Kinga, megítélhető az objektíven, hogy a velünk élő kutya, cica, papagáj vagy hörcsög valójában mennyire érzi jól magát?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert maga az állatvédelem az egy nagyon tág fogalom. De az állatvédelem, hogy a mellettünk élő állatok védelme, az mindig ott kezdődik, hogy az állatnak megadjuk azt, ami számára a lehető legjobb. Nem attól leszünk jó gazdák, hogy szeretjük azt az állatot, ha adott esetben nem úgy szeretjük, ahogy az neki jó.
Tehát tudnom nem, amit kell, mi annak a fajnak, fajtának, és az adott
élettani állapotnak, kornak a lehető legmegfelelőbb tartás. Ideális esetben az állat beszerzése előtt már tájékozódik a leendő állattartó, hogy milyen igényei lesznek az állatának, és itt most ne csak a kutyára, meg a macskára gondoljunk, egzotikus állatok és egyéb speciális igényű állatok. Az a probléma, hogy ugye antropomorfizálunk, és ez azt jelenti, hogy az állatokat emberi tulajdonságokkal ruházzuk föl, és azt gondoljuk, hogy ami nekünk jó, minket jó érzéssel tölt el, nekünk kényelmes, az az állatunknak is jó lesz. És nem gondolunk abba bele, hogy lehet, hogy ami nekünk kényelmes, az az állatnak kifejezetten kényelmetlen. Egy nagyon egyszerű példát mondok. Mi hogy fejezzük ki embertársaink felé a szeretetünket, családtagjaink felé, megöleljük egymást, és puszit adunk egymásnak. Ugyanezt csináljuk az állatainknál. Nagyon sokszor a kutyák, akár a saját kutyánk is nem szereti ezt. Tűri, rengeteg videó látható a netten, hogy puszilgatják az állatukat. Szakmai szemmel érdemes végignézni, hogy az állat nem szereti, csak tűri. Azért tűri, mert egyébként odaharapna, ha vadállat lenne, mert hogy az a gazdája. De neki az nem egy olyan kellemes élmény vagy kapocs, mint mondjuk nálunk emberek között, de vannak olyan állatfajok, amelyeknél kifejezetten egy kínzás. Például az érintés nem tűrő állatfajok, madaraknál egy ilyen fajta akció, megfogás, nagy Isten egy puszi adása, a számára egy kifejezetten egy kínzással felérő.
És amikor ő nyújtja a kis csőrét, vagy a kutya nyújtja az arcát, vagy arcát, pofikáját, vagy a macska hozzánk dörgölődzik.
Az más, a macska, amikor hozzánk dörgölözik, na ez például egy jó példa volt, a macska hozzánk dörgölözik, mi nem szoktunk egymáshoz dörgölözni, a macska mondjuk így fejezi ki azt a hozzánk tartozását. A kutya mondjuk nyújtja az orrát, nem azért, hogy puszit adjon, hanem mert mondjuk szaglászik. Nagyon könnyen félreértjük a jeleket, mert hogy mi is használunk egy jelbeszédet, és emberi módon kommunikálunk, ők meg állati módon
és
kommunikálnak.
És mi lefordítjuk az ő kommunikációjukat az emberi kommunikációra.
Próbáljuk. Igen, pontosan. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ideális esetben az állattartó már az állat beszerzése előtt utána néz, hogy milyen igényei vannak. Fontos, hogy bizonyos sorrenden menjünk végig, és nagyon fontos, hogy csak akkor lépünk, mindjárt elmondom, akkor lépünk a következő igényre, hogyha az alatta lévő biztosítva van. Tehát, hogy érthető legyen. A legfontosabb, hogy az állat fiziológiai szükségletei biztosítva legyen, tehát minden olyan, ami az élet fenntartásához nélkülözhetetlen. Elegendő mennyiségű és minőségű eledel. Itt már nagyon sok esetben megbukik a kutyatartás, mert túl van etetve a kutya. Ugye nem csak az a rossz gazda, aki éhezteti a kutyát, hanem az is, aki túleteti. Aztán ugye a megfelelő minőség ügyét utalnék, amikor csokoládéval, cukros ételekkel tömik a kutyát, az nem állatnak való. Következő az ivóvíz biztosítása, illetve ez még ugye az eledele, ugye a fiziológiai szükségletek. Ha ez is megvan, akkor a környezeti hőmérséklet elleni védelem, tehát ugye a fagy, illetve a hőség elleni védelem. Gondoljunk bele, hogy valaki egy egzotikus állatot tart, amelyik egyébként természetes környezetében, mondjuk az esőerdőkben él, 80%-os páratartalom mellett napi 10 óra napsütésben. Gondoljunk bele, hogy ezt az állatot bevisszük a szobába, 30%-os páratartalmú szobába, télen nem is éri nap Hát végig szenvedi az életét. És akkor ugye a fiziológiai szükséglethez tartozik még a mozgási szabadság biztosítása. És itt is különbségek vannak, mert más igénye van egy kutyának és egy macskának, más egy futóegérnek és más egy kígyónak. Hát én mindig azt szoktam mondani a tulajdonosoknak, mikor megkérdezi, főleg, hogyha egy különleges fajtát akar tartani, hogy nézzen utána az interneten. Most már ezt meg lehet nézni, hogy annak az állatnak milyen a természetes környezetében, ahol él, milyen életfeltételek mellett él, és ő ezt fogja tudni biztosítani.
Úgy kell ezt elképzelni, amiről most beszélgetünk, mint egy Maslow piramist.
Hasonló, mint a Maslow piramis, ez az emberi szükségleteknek a piramisa. Alulról fölfele indulunk, mintha egy piramist építenénk, és ha az alapokat letesszük, csak akkor tehetjük a újabb köveket rá, mert hogyha fölülre teszünk valamit, de alul nincsen meg az alap, akkor összeomlik az egész, tehát hiába mondjuk nagyon szép ruhácskában sétáltatjuk a kutyát, hogyha mondjuk nem megfelel a táplálása. Onnan induljunk, hogy az úgynevezett fiziológiai szükségletei biztosítva legyenek, amik az életnek az alapfeltételei közé tartozik, megfelelő mennyiségű, minőségű eledel, ivóvíz, környezeti hőmérséklet elleni védelem, mozgási szabadság biztosítása és mindez, ami az adott fajnak megfelelő. Ezek az alap dolgok. Ha itt bármi nincs, vagy nem úgy van biztosítva, ahogy az adott fajnak, fajtának ideális, akkor innentől kezdve már megbukott az egész. Következő ugye a fiziológiai szükségletek fölött vannak ugye az úgynevezett biztonsági szükségletek, tehát védjük a betegségek ellen például. Ha van védőoltás valamilyen nagyon komoly betegség ellen, azt adassuk be. Nem biztos, hogy kötelező, mert ugye nálunk csak a veszettség elleni védőoltás kötelező kutyáknál, de nagyon sok ajánlott védőoltás van. Ezekkel éljünk és adjuk be, mert ezzel biztosítjuk az ő egészségét. A paraziták elleni védelem. Akkor védelem az egyéb külső káros körülmények ellen, tehát például a városba tartott kutyánál ne szökhessen ki, nehogy elgázolja egy autón.
Igen, ez a kijáró cicákra is igaz kellene legyen.
Hát természetesen igen. És a következő pedig, ha már ez meg van, tehát az alap életfeltétele szükséges fiziológiai szükségleteit megfelelően biztosítva vannak. A biztonsági szükségletei utána jönnek a szociális szükségletei, mert egy állatnak is vannak szociális szükségletei, mi tartozik ide. Az állatok közötti kapcsolat a fajon belül, tehát ha egy adott fajból több egyedet tartunk, több kutyát, több macskát, akkor meglegyen közöttük a harmónia. Ugye itt főleg a falkába élő állatoknál nagyon kell figyelni, hogy az egyik ne terrorizálja a másikat. A következő a fajok között, tehát hogyha több fajt is tartunk. Tartunk egy ragadozót, ugyanabban a légtérben, ahol a préda állatát is.
Tehát lehet, tartunk hogy el egy vannak nyuszit, különítve. Tartunk egy kutyát, tartunk egy legjobb, madarat, tartunk egy cicát.
Legjobb példa egy vadászgörényt tartunk, amelyik szabadon rohangál a lakásba, és mellette egy tengeri malacot egy ketrecben. Lehet, hogy nem fér hozzá, és nem fogja tudni bántani, de hogy érzi magát az a tengeri malac, hogy folyamatosan egy ragadozó rohangál körülötte. És akkor a harmadik a mellettünk lévő állatnál az ember-állat kapcsolat. És itt utalnék arra, hogy hogyan akarjuk szeretni, hogyan akarjuk ölelni, hogyan akarjuk megfogni. Nagyon fontos, hogy vannak érintést nem tűrő állatok, vannak az érintést kifejezetten szerető állatok, sőt igénylő állatok is.
Mondjál tehát, példát mindkettőre, kérlek.
Hát például a kutya. Az nagyon sokszor igényli. A macska is igényli, viszont a macska akkor, amikor ő akarja. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog. Aztán nagyon tengeri malac, nyuszi, nagyon jól bírja az embernek az érintését, de madárfélék, kisrágcsálók többsége kifejezetten irritálja, kerüli. Nem, a madarakat gyakorlatilag az egyik legnagyobb stressz faktor a számukra, hogyha megfogják.
És a tengeri
őket.
Malac például, vagy a nem tudom, degu, akit rendszeresen vesznek kisgyerekek mellé,
azok nagyon jól dédelgethetők. Azért nagyon jó a degu példának, hogy említetted, mert ugye azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan fajok, amelyeket nem szabad egyedül tartani, és vannak olyanok, amelyeket kifejezetten egyedül kell tartani. Például a hörcsög az egy magányos állat, lehet hörcsögöket többet is tartani, de ugye össze kell szoktatni őket, vagy kiskortól kezdve, de egyébként egy magányos állat ugyanilyen, például a csíkos mókus, az is egy magányos állat. Természetben is magányosan van, csak a párzási időben fogadja el a saját fajtársát is. De egy csincsilla és egy degu az kifejezetten társas állat, tehát ő igényli, hogy többen legyenek. Nem szabad egyedül egyet tartani. Nem tud beszélni, és nem tudja elmondani, hogy ő szenved egész nap egyedül, de neki egy társra van a szüksége. Sőt, csapatban élnek, deguk,
és madarakhoz bújnak. Is van hasonló, ugye, akik csapatban élnek, akik igénylik
a társaságot. Ugye ezek a szerelmes madaraknak szoktuk nevezni, párban élik az életüket, és ez olyan szoros lehet ez a közelség. Ha az egyikük meghal, elpusztul, akkor meghal utána a másik is. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy mindig utána kell olvasni, hogy az az adott faj, amit tartunk, vagy fajta természetes környezetében, természetes élőhelyén hogy él, és azt kell neki otthon, a négy fal között is, vagy meg kell próbálni azt a számára biztosítani.
A kutyánál kit nézzünk? Mit nézzünk? Mi az ő természetes élőhelye? Mi az ő természetes állapota?
A kutya az pont kivétel, mert ugye a kutya az olyan régóta él mellettünk, és mondjuk a macska is ebből a szempontból, ugye a kutyának nincs is igazából természetes vadon élő helye, hiszen a kutya, mint olyan, Canis familiaris benne van a nevébe, és ugye az az ember mellett él. De például, ha mondjuk gondolunk egy madárra, egy egzotikus madarak többsége egy nap 40-50 féle gyümölcsből válogat, egzotikus gyümölcsből. És ehhez képest nálunk benne a lakásban kap 4-5 félét, és az sem a szabadon termett, hanem amit megvásárolunk ugye a szupermarketekbe, amit éretlenül szedtek le, nem ugyanaz a beltartalma, persze, hogy táplálkozási problémái, zavarai lesznek. Vagy az a madár természetes élőhelyén napi 8-10 óra napfény éri, bent a lakásban pedig gyakorlatilag télen szinte semmi. Persze, hogy tollképzési zavarai lesznek. Ugye ezek az állatok nem olyan régóta élnek mellettünk, hogy olyan szinten tudtak volna alkalmazkodni az emberi életformához, mint mondjuk a kutya és a macska.
Mi a következő szint?
Ha ezeken végigmentünk, tehát fiziológiai szükséglet, biztonsági szükséglet, szociális szükséglet, és ugye nagyon fontos, hogy ebben a sorrendben menjünk. Ha ezeket biztosítottuk, akkor elmondhatjuk, hogy az állat tartása megfelelő, és az állat jól érzi mellettünk magát. Ami tévedésre ad okod, hogyha megyünk ezen fölfel, ezen a piramison, és mondjuk megnézzük, hogy mi az, ami e fölött, úgynevezett növekedés alapú szükségletnek hívják, ugye a Maslow piramisnál, mi az, ami e fölött nálunk egy pluszt ad a boldog élethez, a kiegyensúlyozott élethez, ugye a kognitív szükségletek, tehát, hogy tanulhatunk, utánaolvashatunk, és nagyon fontos, ahol a legtöbbet tévednek, az esztétikai szükségletek. Nekünk embereknek esztétikai szükségleteink is vannak, igényeink. Nekünk a jó érzésünket növeli az, hogy megválogathatjuk, hogy milyen színű ruhát veszünk föl, milyen stílusú ruhát veszünk föl, milyen színűre festjük a falat a lakásban. Az állatnak nincsenek ilyenfajta esztétikai szükségletei. Neki olyan szükségletei vannak, ami az életfeltételeihez fontos. Tehát mondjuk egy kaméleonnak nagyon fontos alapszükséglete, hogy mászó ágak legyenek a teráriumában, ami mászni tudjon, hiszen az egész végtag alakulása egy mászó láb.
De elfelejtjük, hogy nagyon fontos ez a macskák esetében is.
A macskák,
hogyne? A lakásban különböző helyekre fölmászni.
Hogyne? Adott esetben a karmaikat ugye élesíteni. Nagyon fontos, de az, hogy mondjuk a karomélesítésre kitett fa, vagy az a macskakarom élesítő szőnyeg, mondjuk, hogy az rózsaszínű-e, vagy lila, vagy pöttyös, vagy milyen magas az a fa, az mondjuk nem fogja érdekelni a macskát. Ugyanúgy, hogyha a kutyának veszünk egy kutyaruhát, hogy télen kivigyük, egy nagyon fontos funkciója van a kutyaruhának, az, hogy a kutyát megvédje a külső hőmérséklet, a fagy, a vízesedés, stb. De az, hogy az most rózsaszínű, vagy valamilyen világmárkának a terméke, a kutya szempontjából teljesen lényegtelen. Ugyanígy, hogy születésnapi partit tartunk-e a kutyának, ezek nekünk, embereknek fontos. Nem baj az, hogyha tartunk egy születésnapi partit a kutyának, és akkor meghívjuk a kutyabarátait, és mondjuk megfelelő kutyatából csinálunk tortát neki. Nincs ezzel semmi probléma, csak legyünk tisztában, hogy ezzel nem a kutya boldogságát növeljük, hanem a saját magunk boldogságát. Ne essünk abba a tévhitbe, hogyha mi boldoggá tesszük magunkat valamilyen, akkor a kutya is boldogabb lesz ettől.
Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk mi emberek valóban nagyon a saját szemszögünkből figyelni ezt az egészet, amit mondasz, abból az következik, hogy nagyon érdemes átgondolni, hogy valóban ezeket a szükségleteket, amiket elmondtál, ezt a három szintet, ugye jól emlékszem, hogy három szintje van,
igen,
azokat maximálisan kielégítjük-e, és utána, ha még erre ráteszünk pluszba extrákat, az jó, de ha nem teszünk rá extrákat, akkor sincs semmi baj.
Semmi baj nincsen. Gondoljunk bele, az emberek azért valahol önzők, de hányszor halljuk azt így embertársak között is, hogy szerető a maga módján. És akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy de ne a maga módján szeressen, hanem úgy szeressen, ahogy ez nekem jó. És ezt kellene az állatoknál is figyelembe venni.
Ugye, Kinga, te is ismered azt, és szerintem sok hallgató is hallott már a szeretet nyelvről.
Hát hogyne.
Hogy figyeljünk arra, hogy a másiknak mi a szeretet nyelve.
Így van.
És hogyha én téged úgy szeretlek, hogy téged ölelgetlek, de téged ez zavar, akkor azzal én nem szeretlek téged jól. Ugyanez igaz az állatra is, a kutyákra, a macskákra, a különböző egzotikus és nem egzotikus állatokra, hogy tudnom kell, hogy ő mi hogy szereti, hogy én szeretem őt.
És kötelességem tudni, mert mi embertársak között, emberek között mi tudjuk közölni a másikkal. Meg tudjuk mondani, hogy figyelj, ez így nekem nem jó, ne így. Az állat nem tudja megmondani. Az állat kénytelen elviselni az, hogy amit tőlünk kap, az kapja. Nem tudja közölni velünk az, hogy ezt ő nem így akarná, vagy nem érzi jól magát ezekkel a mellett, az eledelek mellett, vagy tartásviszonyok mellett, és nagyon sokszor ugye az állattartásnál le kell tenni mindenféle egoizmust, önzőséget, és utána kell nézni, vagy utána kell kérdezni, hogy milyen alap szükségletei vannak az állatnak.
Igaz lehet-e itt is az, hogy a kevesebb az néha több?
Nem, hogy igaz lehet-e itt is, hanem igaz. Ez pontosan így van. Ez annyit jelent, hogy igazából, ha csak nem valami nagyon speciális igényű, egzotikus állatot akarunk tartani, akkor sokkal kevesebbre van szüksége egy kutyának és egy macskának, mint ahogy azt sokan gondolják, viszont az a kevés az valóban olyan legyen, tartásmód, tartáskörülmények, kutyával, macskával való bánásmód, táplálás, ami valóban az állatnak jó.
Kinga, ha ránézek az állatra, és szeretném tudni, hogy neki jó-e velem, ő boldog-e, ő jól érzi-e magát abban a helyzetben, amiben van, akkor megfigyelhetünk-e olyan dolgokat, amik mondjuk visszajelzésül szolgálnak. Tehát gondolom én, hogy ha az állat egészséges, semmi baja nincsen, kutya baja nincs mondjuk a kutyának, akkor talán azokat a fiziológiai szükségleteit, amiket említettél, igen, azokat valószínűleg kielégítem. Ugye? Tehát, hogyha a szőre rendben van, az emésztése rendben van, étvágya van.
Jókedvű, azt tudod mondani, hogy az adott fajra, fajtára jellemző viselkedési jegyeket mutatja. Tehát amiket így az előbb elsoroltál, jókedvű, vitalitása megfelelő, szép a szőre, megfelelő a kondíciója, jó étvágya leszik, a bélsara rendszeres és rendezett. Egyébként a jó gazda az pontosan látja az állaton, hogyha valami nem oké. Most ilyen nem akarok antropomorfizálni én is, de pontosan lehet látni, hogyha az állatom nem boldog. Ez egy kicsit ilyen misztikus kifejezés, mert nyilván, hogy nem tudok vele beszélgetni, de onnan induljunk ki, hogyha az állat beteg, vagy rossz kedvűnek tűnik.
Vagy viselkedési problémái
vannak? Igen, akkor biztos, hogy valami nem jó neki. És itt utalnék ugye nagyon jó, hogy mondtad a viselkedési problémákról, a mindent széttépő kutya. Most nem a kölyök kutyára gondolok, amelyik mondjuk széttépi a papucsot, mert hogy éppen fogzik meg egyebek, hanem a felnőtt kutyáknál, hanem amikor felnőtt kutyáknak lesznek szinte kezelhetetlen viselkedés zavarai, vonyít egész nap, szeparációs szorongása van, széttép dolgokat.
Vagy mondjuk a madár a tollait kitépkedi.
A madár a tollait kitépkedi. Tehát ezek mind olyan viselkedési zavarok, ami egy nagy lévő, nagyon erőteljes stresszre utal. Magunkból is induljunk ki, tehát mi mikor vagyunk idegesek, mikor nyúlunk pótszerekhez, mikor csinálunk pótcselekvéseket.
Mikor kiabálunk egymással.
Mikor kiabálunk egymással, igen, hogyha ha van egy stressz, nem érzi jól magát az ember. Ugyanígy, hogyha az állat nem érzi jól magát, na és akkor el lehet kezdeni gondolkodni, hogy miért nem érzi jól magát. És lehet, hogy akármilyen hihetetlennek tűnik, nem attól fogja jobban érezni magát, hogy veszünk neki még egy labdát, hanem lehet, hogy attól fogja jobban érezni magát, hogy mondjuk végre elkezdjük táplálni úgy, ahogy kellene.
Vagy kicsit többet foglalkozunk vele.
Vagy nem ölelgetjük állandóan naponta folyamatosan, mert lehet, hogy ő nem igényli. És itt mondom, kutyák között, még egyedek között is óriási a különbség. Nekem is volt olyan kutyám, amelyik állandóan a nyakamba lógott. Szinte tényleg egy bújós kutya volt, és volt olyan, amelyik egész egyszerűen megfelemeltem is, és szinte tolt el magától.
Azt már sok tanulmány kimutatta, hogy az állattartás milyen egészségügyi hatásokkal jár az emberre nézve, pozitív egészségügyi hatásokkal, de vajon fordítva mi a helyzet? Vajon az állatoknak jó-e, hogy az emberrel élnek?
Ez egy nagyon érdekes és filozofikus kérdés, mert ugye az az állat, amelyik a mi társadalmunk az emberi körülmények közé születik, annak én azt szoktam mondani, hogy egy lutri az egész élete, hogy hova került. Nem igazán van választási lehetőség egy kutyának. Szerencse kérdése az állat szempontjából, hogy milyen gazda mellé kerül, és itt sokszor megyek az utcán, és látom a sétáltatott kutyákat, ugye itt szó volt arról, hogy milyen jelei vannak annak, hogy egy kutya jól érzi magát. Rengeteg kutyát látok, amelyiken látszik, hogy nem érzi jól magát. Tehát látszik, hogy, hogy el van, vegetál, és ott van mellette a gazdája, aki meg látszik, hogy mindent meg a kutyának, amit csak akar, és imádja. És legszívesebben oda mennék, és megráznám, hogy ember, nem látod, hogy ez a kutya szenved melletted? Rosszul tartod. És az a baj, hogy az emberek többsége nem is hiszi ezt el. Tehát ha eljut odáig, és elmondjuk neki, hogy 5-8 éve rosszul tartod az állatot, nem fogadják el. Nagyon-nagyon nehéz.
Állatorvosként, amikor ezt elmondják.
Igen, nagyon nehéz szembesíteni az embereket, megsértődnek, nem ismerik be. 20 tulajdonosból egy van, aki azt mondja, hogy ja Istenem, de jó, hogy mondta. És akkor mit csináljak, hogy csináljak, de jó, hogy ezt még most mondta. És 20 tulajdonosból 15 halálosan megsértődik, és kikéri magának, és azt mondja, hogy ez hülyeség, ez a kutya boldog mellettem.
Fodor Kingának, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetőjének nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.